Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
A napokban járta körbe az internetet az a hír, miszerint 3 millió svájci fogkefét használtak fel arra, hogy túlterheléses támadást intézzenek egy nagy cég ellen, és ezzel milliárdos károkat okozva, de euróban mérhető milliárdos károkról beszélgetünk. Ez a hír egy picit változott azóta, azonban ennek kapcsán végig gondoltuk azt, hogy már egészen könnyedén elfelejtettük és túlléptünk azon a tényen, hogy nemrégiben az Internet of Things, vagyis az IoT volt az egyik legnagyobb hívószó a technológiában, még bőven az AI előtt, és egészen sokan vizionálták már akkor is azt, hogy eljött a világ vége, mert az eszközök egymás közt fognak majd beszélgetni, annélkül, hogy emberi beavatkozás történne, és ennél fogva pedig felébred majd a Skynet az IoT rendszerekben. Egészen furcsa és érdekes történeteket hoztunk a mai napra, pontosan ebben a témában. Szerencsére azért azt láttuk, hogy az IoT mégsem hozta el a technológiai apokalipszist, legalábbis eddig még nem. Ki tudja majd látni az AI-jal közösen. Nyilván azért nem gondolom ezt teljesen komolyan.
Visszatérve egy pillanatra erre a svájci fogkefés történetre, elsőre minket is meglepett, hogy egy fogkefében mi az, ami DDoS támadást intézhet. Mint kiderült, gyakorlatilag arról van szó, hogy magának a fogkefe operációs rendszerének van egy olyan hibája, amit ha, és itt lett egy kicsit így elkemve ez a dolog is úgy tálalva, mint hogyha valóban megtörtént volna, de amit, hogyha rossz emberek kihasználtak volna, akkor valóban alkalmas lett volna egy DDoS támadásra, tehát valóban ez a támadás nem történt meg, de az a biztonsági hiba, amit találtak a fogkefe szoftverében, az valóban alkalmas lehetne erre, és erről eszünkbe jutott, hogy mennyi mindenről nem gondoljuk azt, hogy mennyire okos és mennyire ügyes, és hogy az, hogy mondjuk Bluetooth-on az applikáció megmutatja, hogy a fogkefénk például egy ilyen okos fogkefe, ilyen-olyan dolgokat tud mutatni, mit csinál, hogy csinálja az ember, stb. Vagy hogy a hűtőszekrényünk hogyan kommunikál velünk, és hogyan térképezi fel akár kamerával a saját belsejének a tartalmát és szól, hogyha kevés a tojás, mert képes felismerni, hogy mondjuk nincs tojás a tartóban, vagy nem annyi tojás van a tartóban, stb. És azt gondoljuk, hogy ezek milyen kis cuki Internet of Things dolgok, mondjuk amikor már ilyen kamerával van kombinálva, akkor az ember azért csak gondolja, hogy itt azért komolyabb szoftverek működnek. De például az egyik kedvenc sztorim ebből, amikor egy egészen egyszerű digitális terhességi tesztre valaki föltette a Doom nevű játékot, igen, azt az 1995-ös first person shooteres lövöldözős játékot, és a miniatűr, nem tudom én, szerintem 2x1 pixel felbontású kijelzőn valamilyen módon lehetett doomozni, tehát a mozgásból lehetett igazából felismerni, a klasszikus doomos ilyen szobaváltásból, meg nézetváltásból, forduláskor lehetett felismerni, hogy az valóban a játék, tehát azért nem arról van szó, hogy nem tudom én, egy hardcore PC-nek a szintjén hozott grafikát ez a dolog, de fölismerhető volt, és ez mégiscsak egész egyszerűen egy tök egyszerű terhességi teszt volt, és hát emellett azért nagyon könnyen elsuhanunk mi is, és már annak idején is, amikor az IoT még az AI előtt volt a nagy hívószó, és az volt, hogy mindenbe teszünk majd Internet of Things, tehát mindenbe teszünk majd internetet, nagyjából ez volt az ígéret, hogy tényleg a fogkefétől a fogsejmen át, a hűtőn keresztül az okos TV, tehát minden IoT, ami valamilyen módon az interneten keresztül, akár applikációval, akár bármivel, felhőtárhellyel kommunikál, és már akkor nagyon-nagyon sok biztonsági szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy nincs szabályozás emögött, az egész sztori mögött. Tehát nincs egy olyan kialakított történet, ami megmondja, hogy milyen biztonsági feltételekkel, milyen szoftveres feltételeknek és biztonsági feltételeknek egyszerre megfelelő dolgokkal kell létrehozni mondjuk egy ilyen okos fogkefét. Ez óriási veszélyt jelent, illetve azt, hogy gyakorlatilag bárki csinálhatta, kicsiktől a nagyokig, és hogyha valaki emlékszik, az egyik legnagyobb ilyen az pont a Ringer nevű okos kamerás csengő volt, akik nagyon csúnyán bele is buktak ebbe a sztoriba, mert hogy ők voltak az egyik első, valóban az első olyan startup, akik kitalálták azt az alapvetően jó ötletet, hogy kiteszünk egy kamerát a csengőbe, és ha valaki csönget, akkor tök mindegy, hogy hol vagyunk a bolygón, ha van internet kapcsolatunk, akkor a kis kameráján keresztül, a Ringer csengőnek a kis kameráján keresztül láthatjuk a futár, stb., és eldönthetjük, hogy hasonlóan okos IoT és mindenféle intelligens zárakon keresztül beengedjük a futárt, vagy nem, vagy egyáltalán ki van az ajtó előtt. Aztán nem olyan nagyon sokkal azután, hogy óriásit futottak, befektetők érkeztek, nagyon-nagyon nagy cégek adtak, nagyon-nagyon sok pénzt ennek az egésznek, hogy legyen ez, és ez tényleg egy valóban jó alapötlet, kiderült, hogy egészen elképesztően buta a biztonsági háttér, és kis túlzással egy 10 éves is képes feltörni a rendszert, és látni azt, hogy mi történik a mi ajtónk előtt, de ugyanilyen botrányok voltak például babafigyelővel, amelyen keresztül, hogyha valaki összekapcsolta a ház összes rendszerével, ugye ez a lényeg, hogy mondjuk egy hűtőszekrény tud kommunikálni, nem tudom én, az ajtóval, vagy a sütővel, vagy például ez az ominózus okos babafigyelő, tud a házi biztonsági rendszerrel kommunikálni, és adott esetben bárhol tud minket figyelmeztetni a házban, hogyha valami probléma van a gyerekkel, vagy úgy érzékeli, hogy valami miatt szólnia kell. Csak aztán kiderült, hogy ha hozzákapcsoljuk az otthoni rendszerünkhöz, ugye ebből van a Samsungnak, van az Apple-nek, van az Amazonnak, van a Googlenek, és még jó néhány független cégnek van nagyon komoly biztonsággal és sokkal egyszerűbb bárki által megvásárolható, de ezen az egy szem kis baba figyelőn keresztül az egész rendszert meg lehet hackkelni, hiszen a baba figyelő szoftverének a fejlesztője pont tojt a dolgokra, és hagyott egy olyan biztonsági rést, amivel mindenhova beengedjük őket.
És azt gondolnánk, hogy nem nagyon van olyan eszközünk, ami adott esetben az okos otthonokhoz hasonlóan sérülékeny, és tegyük hozzá, hogy az okos otthonok mindegyike sem az feltétlenül, illetve ha azt gondolnánk, hogy mindent megtettünk a biztonságunk érdekében, jelszavaztuk a wifinket, nem pedig a gyári jelszót használtuk. Nagyon sok apró lépésen el lehet bukni egyébként, amikor ilyen jellegű rendszereket vagy ilyen eszközöket kezdünk el használni. Nemrégiben ugye pont arról szó, hogy már pár dollárért, pár 10-20-30-100 dollárért akár be lehet szerezni olyan eszközöket, amik képesek minden picit is régebbi, vagy picit mondhatjuk azt, hogy old school-abb technológiát használó otthoni kamera és otthoni okos eszköz wifi kapcsolatát képes bontani távolról, és elhitetni azt, hogy ő maga az a wifi, amire vissza kellene csatlakozni. Tehát innentől kezdve viszont már megszerezhető volt a wifi jelszó, hozzá lehetett férni az adott hálózathoz. Nagyon-nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy ezek filléres eszközök, amikről beszélgetünk, abban az értelemben, hogy milyen komoly károkat lehet okozni ezekkel az eszközökkel. Illetve egyúttal azért azt is tegyük hozzá, hogy maguk a kis használati eszközeink, az ilyen kis mikrokontrollerek, a kis vezérlők, amik mondjuk adott esetben egy vízszintmérőt, vagy adott esetben egy termosztátot irányítanak, is lehetnek olyan fejlettek, hogy már önmagában azokra is telepíthető olyan szoftver, ami képes a teljes házunkat is monitorozni. Nemrégiben pont ez volt az egyik újdonság ezeknél a biztonságtechnológiai fórumoknál, hogy ilyen mikrovezérlőkre telepítenek operációs rendszereket, amik képesek az említett wifi trükköt végrehajtani távolról a lakás mellett álló emberek kezéből. És pontosan ezek miatt azt mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy fontos a gyártók ajánlásain túl a biztonságtechnikai szakemberek ajánlásait is megfogadni. Éppen ezért a két lépcsős azonosítás, az egyedi jelszó, a nehéz jelszó használata, a fájrendszer titkosítása, mind-mind olyan apróság, amit érdemes megfontolnunk, és rászállni azt az 1-2-3 órát, amíg biztonságosabbá tesszük készülékeinket. Csak hogy mondjuk még pár ilyen érdekes példát, nemrégiben volt a Jeep, az amerikai járműgyártó, tehát a híres terepjáró gyártó is célkeresztje ilyen jellegű támadási lehetőségnek. Szerencsére az IBM volt az, aki jó indulatúan felfedte ezt a biztonságtechnikai hibát. Egész konkrétan arra volt szó, hogy képesek voltak távolról a gyártó egyik ilyen SUV-jának fedélzeti rendszerét irányítás alá vonni, sebességet állítani, sebességet növelni, csökkenteni, követni a járművet minden irányban, és ehhez nem volt szükség nagyon kifejlett eszközökre, tehát, mint mondottam, néhány dolláros dolgokkal már lehet hackelni okos otthonokat.
Igen, és hogyha azt gondolnánk, hogy esetleg minket nem érint, akkor csak sorolok pár olyan területet, ahol ez bizony-bizony komoly probléma lehet. Okos égők. Wi-Fi-re kapcsolódik, kommunikál Bluetooth-szal, applikáción keresztül bizony probléma lehet. Okos kávéfőzők, okos konyhai eszközök, okos sous-vide főző, okos sütő, ezek mind-mind olyan dolgok, amik kommunikálnak mobiltelefonnal, interneten keresztül tudnak adatokat letölteni, adatot cserélni, vagy éppenséggel ugye a nyomtatók és a faxok, amik szintén egyre okosabbak, és erről eszembe jutott, hogy nem is olyan új keletű dolog ez már, mint az, hogy adatokkal hogy kufárkodnak és hogyan törnek fel dolgokat, mert abban az időben, nagyjából 2006-2007 környékén, amikor még ez az IoT sem volt sehol, az AI meg aztán végképp gyerekcipőben járt, legalábbis a mi tudásunk szerint, akkor volt egy olyan hír, ami arról szólt, hogy Amerikában cégek foglalkoznak azzal, és óriási ilyen raktárakat üzemeltetnek, hogy cégektől, akár állami, akár magáncégektől felvásárolják ezeket az ipari méretű, irodai, nagy teljesítményű nyomtatókat, és utána azt aukción vagy akár csak szimplán egy weboldalon keresztül értékesítik, nyilván sokkal jobb áron, mint hogyha valaki meg akarná venni, és akinek nincs pénze és nem akar ennyit befektetni egy nagyon komoly minőségű irodai nyomtatóba, az elmegy egy ilyen céghez, választ egyet, kifizeti és elmegy, és gondolt egyet egy pár biztonságtechnikai szakértő, és különböző ilyen cégektől felvásároltak egy pár darab ilyen nyomtatót, és elkezdték megnézni, hogy vajon mi van a beépített memóriájában ezeknek az eszközöknek, és hát jó részükről kiderült, hogy semmi izgalmas, de egy párról kiderült, hogy bizony például a rendőrségtől származik, és az utolsó, nem tudom, 30-40 letartóztatás és egyéb hivatalos dokumentumot egy az egybe vissza tudták nyerni, ami azért feletté aggályos, illetve két nyomtatóról kiderült, hogy magánbiztosítási cégtől érkezett, és teljes korlapokat, egészségügyi hátteret, mindenféle bankszámlaszámokat és egészségügyi jelzőszámokat vissza tudtak nyerni egész egyszerűen abból a memóriából, amit vagy a vásárló cégnek, vagy jobb esetben a rendőrségnek és a biztosítónak kellett volna eladás előtt törölnie. Úgyhogy az, hogy ki milyen adatokhoz hogyan fér hozzá, ez egyáltalán nem új keletű dolog. Igazából itt pontosan az a probléma, hogy mi nyitunk új kaput, tehát míg ezekhez az old school, nem online és nem feltétlenül szuperokos nyomtató és faxgépekhez kellett egy szakgárda, akik ki tudták szedni a beégetett belső chipből ezeket az adatokat, addig mi magunk vásárolunk olyan eszközöket, amik azt gondoljuk, és sok esetben így is van, hogy megkönnyítik az életünket, ám egészen egyszerűen olyan kapukat nyitnak meg, ami, mint ahogy az elején mondtam, még nincs szabályozva, még nincs igazán kitalálva, éppen ezért óriási veszélyeket rejthet, úgyhogy én is csak a Petit tudom ismételni, okosan. A két lépcsős azonosítás és a nem ugyanaz a jelszó használata, az mindenképpen két olyan alapvető és nagyon fontos lépés, amivel már sokat tehetünk azért, hogy a digitális világunk biztonságban legyen.